Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét Máté evangéliumából, a 4. fejezet 23. versétől a fejezet végéig a következőképpen. Jézus azután bejárta egész Galileát, tanította zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holtkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokasság követte Galileából, a 10 városból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az elmúlt év tizedek sok és jelentőség teljes változást hoztak. Emlékszem, amikor a 90-es évek közepe táján kezdett el jobban terjedni a mobiltelefon használata, akkor a lelkészi szakfolyóratban idős Haffenscher Károly fogalmazott meg egy tanulmányt, amelyben feltette a kérdést többek között, hogy jó, most bármikor, bárhol elérhetnek, tudunk szólni, de van-e mondani valónk egymás számára? És azt hiszem, hogy ma is kérdés ez, amikor még tovább fejlődött a technika, hogy vajon építő-e az a sok üzenet, komment, amit kapunk egymástól, vagy amit küldünk egymásnak. Nekem az a tapasztalatom, nem csak tizenévesek körében, felnőtt, meglett emberek körében is, hogy bizony nagyon kevés az az üzenet, ami építő, inkább romboló jellegű üzeneteket küldünk az éteren keresztül. A másik, ez is egyfajta határátlépés egyébként, mert átlépjük a kommunikációnak sok-sok határát, de egy másfajta határ megnyílás is tapasztalható volt, amit már nyilván csak azok tudnak, akik átélték, hogy milyen volt a határ átlépés 1989 előtt, amikor most már nem kell sok helyen megállni sem egy határ átlépésnél. Mi csak akkor tapasztaltuk ezt fiatal teológusként, amikor Zürichbe utaztunk egy öreg Skodával, néhány teológus társunkkal, és csodálkoztunk, hogy ahogy átléptünk Ausztriából Liechtensteinbe, nem kellett megállni. Hát hol van a határ? Mi van itt? Nekünk ez nagyon furcsa volt. De azóta megváltozott a mi területünkön is sok minden. Viszont azt is tudjuk, hogy sokszor visszalépnek, visszaélnek az emberek a nyílt határokkal, vannak, akik nem tisztelik annak az országnak a törvényeit, szokásait, amelybe belépnek. És éppen ellenkezőleg, hiszen ebből van a sok-sok veszély és baj. És mi is gyakran átlépjük a másik embernek a határait, belegyalogulunk a másik embernek az intim szférájába, megbántva a másik embert, meggyalázva. Miért fontos az, hogy határátlépésről beszélünk? Azért, mert a hitre jutás is a legkomolyabb határátlépés. Azt olvassuk itt ebben a rövid szakaszban, hogy Jézus a mennyek országának az evangéliumával átlépi a különböző határokat. Mennek hozzá Szíriából, és mind az összes területet, országrészt megemlíti Máté a 10 várostól elkezdve Galileán és Júdeán keresztül. Mindenhonnan mennek, mert a mennyek országa nem volt néphez és kultúrához kötött. És ma sem az. 10 városból is érkeznek emberek, amit úgy neveztek annak idején görögül, hogy Dekapolis, hiszen a Deka a tíz, a polis a város, és görög-római, tehát nem csak izraeli honpolgárok azok, akik keresik Jézust, hanem görög-római emberek is. Dekapolisban önálló városállamok voltak, nem voltak lekötelezve sem erre sem, mindegyik városnak külön önálló pénze volt, és Jézushoz mennek. Sokat utaznak, napokon keresztül, nagy erőfeszítést tesznek azért, hogy ezt a határt át tudják lépni, hogy Jézushoz eljussanak. Ezt mindig hangsúlyozom is a hittanórákon, amikor a 12 éves Jézusról tanulunk, akivel elmegynek a szülei Názáretből Jeruzsálembe, hogy hány napos utat tettek meg, hány kilométer volt az, hogy eljussanak évente legalább egyszer a templomba. Persze aztán hozzátesszük azt, hogy hát nem évente egyszer mentek el Isten tiszteletre, nehogy azt higgyék ezek a gyerekek, hogy ez milyen nagy dolog, egyszer elmentünk Isten tiszteletre, hiszen minden egyes faluban, városban ott volt a zsinagóga, ahol tartották minden egyes szombaton az alkalmakat. Minden esetre erős elhatározás jelentett az, hogy útra keljenek, és 3, 4, 5 napon át utazzanak oda, ahol Jézus van, és ugyanezt az utat meg kell, hogy tegyék visszafelé is. De igazából nem is ez a legnehezebb lépés, hanem a belső korlátoknak a legyőzés, a belső határ áttépés, hogy elismerjem, hogy nekem szükségem van erre. Az elmúlt hetek Biblia óráin beszéltünk Naamánról, a szír hadsereg parancsnokról, aki elutazik Izrael országába, elmegy Jeruzsálembe az ottani királyhoz, azzal a céllal, hogy meggyógyuljon a leprájából. Ez még csak-csak megy. Felpakolja a szekereit, rengeteg ezüstöt, aranyat visz, amellyel megpróbálja az Isten emberét, Elizeust lekenyerezni, magát az Istent akarja lekenyerezni, és aztán eljut Elizeushoz, aki még ki sem megy elé, csak a szolgáját küldi ki, és elküldi, hogy fürödje meg a Jordán folyóban. Na, ez a legnehezebb Naamánnak. Amikor azt mondja ez a földön futó próféta, hogy Izrael egyik folyójában fürödjön meg, és meg fog tisztulni. És akkor elmondja, hogy hát nem jobbak, nem nemesebbek Szíriának a folyói, Damaszkusznak a folyói. Hát ő egy patrióta. Hát át kell lépnie nem csak a szír és izraeli határt, hanem a különböző hagyományoknak a határait. Hogy mihez ragaszkodunk. Az ilyen határokat is át kell lépni. Ez a nehezebb. Mert az, hogy elmegyünk a templomba, idő, fáradtság. Vagy sokszor vállalja az ember ilyenkor talán még a megszólást is. Régebben mondjuk lehet, hogy azért szólták meg az emberek egymást, hogyha kihagyták a templomot. Ma egyre többször hallom azt, hogy azért szólják meg az emberek a másikat, hogy neked hogy van időd ilyesmire. De ez igazából még nem nagy dolog, legyőzni ezeket a dolgokat. De a belső korlátok legyőzése. Felismerni azt, hogy nem vagyok Jézus mellett. Határ van közöttünk. Nem vagyok vele. Át kell lépnem. Vagy másik irányból megfogalmazva, hagynom kell, hogy ő lépje át a határaimat. Ugye ez a megtérésnek a két iránya, a két megközelítése, mert amikor arról van szó, hogy át kell lépnem, akkor én magamra teszem a hangsúlyt, hogy én mit teszek azért, hogy eljussak Jézushoz. Amikor azt mondom, hogy engedem, hogy átlépje ő a határaimat, akkor arra teszem a hangsúlyt, hogy mit tesz az Isten azért, hogy eljusson hozzám. Én három példát hoztam a mai istentiszteletre, három ismert embernek a határátlépését. Mivel itt többnyire tényleg nagyon ismert emberekről van szó, és sztárokról van szó, előre kell bocsátanom, hogy ne nézzük az ő személyüket. Nem ők a lényeg. Nem azért hozom őket. Azért hozom őket, mert nagyon nagy dolog, amikor egy-egy ilyen ember hitre jut, mert ugye úgy szokták mondani, hogy hát ők ilyen influencerek, akik befolyásoló hatással vannak embereknek a millióira, vagy százmilliókra. Ezek az emberek, akiknek a YouTube csatornáit nem százezren nézik, hanem több tízmillióan. És amikor egy-egy ilyen ember jut el a hitre, az bizony úgy elgondolkodtatja az embereket, még hogyha azt is mondják és írják a különböző újság, hogy hát ez megbolondult. Már ezzel is észrevették, és egy fontos megjegyzést tettek, hogy igen, a korábbi életéhez képest bolond lett. Mert egészen más értékrendet követ most már. A lényeg az, hogy ne az ő személyük legyen a középpontban, hanem az a Jézus, aki átlépte a határt az életükben. Talán lehet mondani mind a háromnál, hogy nem ők voltak a kezdeményezők. Eléggé világos az, hogy Jézus volt a kezdeményező. Az egyik, ugye most az ima héten, hétfőn a Pécsi katolikus otthonban voltam, kedden a kistarcsai evangélius otthonba hívtuk a gyüleket tagjait, Görbe József plébánosnak a ígéretésére. Szerdán én voltam a kistarcsán, a reformátusoknál. Csütörtökön Esztergáli előtt volt nálunk vendég, és pénteken pedig Riskó János református lelkész. És amikor én voltam pénteken, akkor beszéltem arról, hogy milyen érdekes volt, amikor Chuck Norrisnak a sorozatát néztük. Tavaly volt Magyarországon a Pap László sportarénában. Ha jól emlékszem, a baptista szeretetszolgálatnak a szervezésében. És arra lettem figyelmes, hogy a 90-es évek közepén van egy sorozat Chuck Norristól, megváltozik az egésznek a szellemisége. Egészen odáig, mivel ugye benne csiroki indián vér folyik, többnyire a nyomozásnál előkerülnek az indián szellemek, mint akik segítenek. És ez abszolút negatív benyomást tesz az emberre, mert ugye ezek ilyen okkult, sötét, démoni dolgok. És aztán jön egy snit, egy teljesen határozott változás, amikor ott van egy istentisztelet, talán egy baptista templom, többnyire néger gyülekezeti tagokkal, mennek haza aztán a templomból, merényletet követnek el a család ellen, egy 11-12 éves kislány lesz az áldozat, nem hal meg, és aztán van egy klinikai halál állapotából való visszatérése, találkozása Jézussal, gyógyulás, és aztán utána kezdi hirdetni az embereknek a megbocsátást. Oda megy, amikor meglátja az autóban a merénylőjét, oda megy hozzá, és súg valamit a fülébe. És akik az autóban vele vannak, a cinkostársak, azok kérdezik utána megrőkönyödve, hogy mit sugott a füledbe. Azt, hogy megbocsátottam neked. És aztán innen jön a végkifejlet, hogy mekkora ereje van annak, amikor valaki ebben a helyzetben képes. Nyilván, hogy nem saját elhatározásából, hanem Jézusnak az elhatározásából tud valami ilyet mondani. De a lényeg az, hogy utána néztem, hogy mi is zajlott ezen a 2019-es magyarországi látogatáson, és ott elmondja a műsorvezető, hogy a 90-es évek közepén teljesen megváltozott Chuck Norrisnak az élete, mert találkozott a feleségével. De aztán kiderül, hogy nem azért, mert a feleségével találkozott, persze nyilván az is egy nagy dolog, hanem hogy ez a feleség, ez egy keresztény ember, akivel naponta kezdték olvasni a Bibliát, és így fogalmazott, hogy egyszer azt hallottam a szívemben, hogy Isten így szól hozzám, hogy fiam, most már ideje lenne végre hazajönnöd hozzám. És hogy akkor adta át az életét az Úr Jézusnak. Mert egészen odáig úgy érezte, habár a karrierje csúcsán volt, ugye a 6-szoros karate világbajnokként, meg színészként, hogy üres a szíve. A műsorvezető így fogalmazott, hogy van egy lyuk a szívében. Valami ürességet, kiábrándultságot érzett. És ez változott meg a Jézussal való találkozás, a határ átlépést követően. Hát a másik példám az magyar, az 56 évesen elhunyt, nemrég elhunyt Kesztesi Károly. Nem is tudtam róla, csak a halála hírére tudtam meg azt, hogy mi az, ami történt vele. És akkor utána néztem, hogy 2019 áprilisában sorra jelentek meg azok a cikkek, amelyek arról szóltak, amikor nyilatkozik, hogy olyan helyzetbe kerültem, fogalmaz Gesztesi Károly, hogy a hitemet vesztettem. És hitemet vesztettem mindenben, a családban, a színházban, a művészetben. Jött egy nagy miért, és nem tudtam, hogy miért. Figyelemre méltó, hogy a hitvesztés nem csupán az Istennel kapcsolatos dolgokat érinti, hanem érinti az egyéb dimenziókat is. Az élet minden dimenzióját érinti. Tehát aki az Istenben nem hisz, kiábrándul belőle, lassan, de biztosan kiábrándul mindenből. Nem látja az értelmét semminek sem. És aztán úgy fogalmaz, hogy és megkaptam a kegyelmet, hogy most már hiszek az Istenben. Jézus felől közelíti meg a dolgot. Tehát, hogy nem ő volt az, hanem hogy Jézus volt az, aki megadta a kegyelmet. Persze aztán az emberben ott vannak a gondolatok, hogy most akkor miről van szó, most ő a hídgyülekezetének a tagja, és akkor most akkor az igazi lehetett? Azt hiszem, hogy fogadjuk el, hogy igen. Senkit nem küldenék, senkit nem biztatnék, hogy egy ilyen problémás gyülekezetbe elmenjen, de hát nem problémás a miénk. Nem problémás az evangélikus egyház? Dehogy nem. Mi magunk vagyunk a problémásak. És elképzelhető, hogy ez egy külön tanulság lehet mondjuk a, hadd nevezzem még akkor is a nem kedvelem testvéregyházunknak, hogy igaz az a tanítás, hogy mindenki, aki hittel imádkozik, meggyógyul. És milyen isteni idézítés, hogy Isten gondoskodott arról, hogy ez az ember halála előtt találkozzon Jézussal. Hogy elmondja nyilvánosan, hogy most már többet rozét nem iszok. És így tovább. A harmadik személy, hát az pedig néhány hónapja vert fel nagy port, ez a Kanye West, akiről én nem tudtam semmit. Úgy vagyok vele, úgy voltam vele, mint azok a pesti srácok, akikkel készítettek interjút annak idején a Zákeus Média Centrum, valamikor 89 környékén. Megkérdezték Pest utcáin, hogy mit tudnak Luther Mártonról, és akkor Luther Mártonról, mert volt, aki összekeverte Martin Luther Kinggel, aztán nem tudom, mi mindent mondtak még. Az egyik meg odadugták a mikrofont a szájához, egyik meg azt mondja, hogy hát én nemrég költöztem Pestre, még nem ismerem a pesti srácokat. Hát valahogy így voltam ezzel a Kanye West-tel, Pedig hát ő is egy hatszoros Grammy-díjas rapper. Mi volt az előzménye az ő megtérésének? Hát az, hogy bipoláris depresszióban szenvedett. A bipoláris depresszió az nagyon-nagyon súlyos. Az a pszichotikus megbetegedéseket az elmezavarhoz tartozik. Az elmezavar egyik fajtája. Körülbelül a 10-15%-a ezeknek a betegeknek öngyilkossággal végzi. 50%-uknál kerül elő az öngyilkosság gondolata. Ez volt a kiinduló pont. Mondhatjuk azt, hogy Isten tette ezt a határátlépést, hogy megbetegítette? Akár ez is lehet. Minden esetre meggyűlölte a rivalda fényt, meggyűlölte azt, hogy istenítik őt, habár ő nem az Isten. Az az érdekes, hogy mindig, amikor ilyen emberek jutnak hitre, akkor mindig elkezdik találgatni aztán, hogy most tényleg megtért? Most akkor miből látjuk, hogy megtért? És hát miből látja az ember? Hát a cselekedeteiből, és akkor vizsgálják, hogy most akkor most mit csinál, most milyen albumot adott ki? Hát most megváltoztatta az albumának a címét, és azt a címet adta, hogy Jézus a király. És akkor veszik sorba, hogy akkor miben változott meg. Na, akkor biztos, hogy hívő. Na, de hát mitől hívő valaki? Hát attól hívő, hogy elfogadja Jézus megváltójának. Nem biztos, hogy kigyógyul a bipoláris depressziójából. Nem biztos, hogy helyre jönnek a pénzügyei. Nem biztos, hogy tud olyan jó lenni, mint amilyennek te elvárod. Ez a nehézség ennek a vizsgálatnak, mert tudjuk, hogy a hit az Isten ajándéka, és az nem látható a mi számunkra. Nem tudjuk lemérni a másik embernek a hitét azon, hogy most akkor milyen az élete. Minden esetre tényleg sok tekintetben látható az ő életének a változása. A Close Down Sunday klipben leborul a családjával együtt az Isten előtt. Így fogalmaz az egyik cikk, hogy kisbetűvel Isten leborult a nagybetűvel írott Isten előtt. És akkor ilyesmiről beszél a fiataloknak, hogy tartózkodjanak a házasság előtti szextől, és hogy helyette böjtöljenek, és tartóztassák meg magukat, és így készüljenek egy sokkal-sokkal boldogabb kapcsolatra, mint ami egyébként lehetne. Valaki így fogalmazott, hogy hát Isten mindent helyre fog állítani, amit az ellenség ellopott, az egészséget visszaállítja, a nyugodt alvásodat, a békességet, az örömödet. Nem hiszem, hogy ez a siker, ez jellemző lehet ránk. Nem hiszem, hogy minden helyre áll ebben a földi életben. Itt, amikor Jézus gyógyít mindenféle betegséget, erőtlenséget, sincsen nyomon követés. Most akkor utána hogyan alakul az életük? Mennyiben maradnak meg? Mennyiben lesznek jobbak mondjuk a 10 leprásnál, amely közül csak az egyik dicsőítette Jézust? Gesztesi meghalt. Mondom, ez egy nagyon-nagyon jó apropó arra, hogy átgondolja a sikerkereszténység azt, hogy mit állít helyre az Isten. Chuck Norris megöregedett. Ma már nem rúgja fejjen az ellenfeleit. Hogy most ez a West meggyógyult a bipoláris depresszióból, fogalma sincs. De ezzel nem akarom áthúzni a helyreállítást, mert nagyon gyakran, nagyon sokszor, saját életemben, mások életében ennek a helyreállításnak minden szegmensét átéltem. Minden szegmensét. Egészség, nyugodt alvás, békesség, öröm, mindent. Pénzügyeket is. Mindent átéltem. De azt sohasem hirdetném a szószékről, sem négy szem közti beszélgetésben, hogy na most akkor, ha te Jézus követed, akkor ez biztos, hogy így lesz. Mert az Isten szuverén úr. És valószínű, hogy sokkal többet jelent az, hogyha abban erősítjük meg egymást, hogy Jézus azért jön, azért lépi át a határainkat, hogy bármilyen bajunk legyen, támogasson. Valaki elmondja, hogy leírta a bizonyság tételét arról, hogy hogyan vált el, milyen lelki problémái adódtak aztán a küzdelmes családi életében, és hogy az Úr Jézus hogyan erősítette meg, hogyan támogatta ebben a nehézségben. És azért írta le, mert volt lehetőség arra, hogy a gyülekezet honlapjára felkerüljön a bizonyságtétele. Azt mondta a lelkész, ez nem kerülhet fel, ez necces. Ez nem elég győzelmes. Elváltál. Lelki problémákkal küzdködsz. Pedig hát ott van Pál, aki küzdködik a tövisével. Valószínűleg nem kerülhetett volna fel akkor ennek a gyülekeznek a honlapjára Pál apostol, aki azzal dicsekszik, hogy amikor erőtlen, akkor erős. Pedig ez a kereszténység. Hogyha erőtlen vagy, akkor is megerősít. Lehet, hogy ott szenved az ember a lehangoltságtól, de mellette van az Úr Jézus. A mai istentiszteletnek a témája az ágendában az, hogy Isten szeretete. Tehát, hogy Isten szeretete akkor is ott van és megtapasztalható, hogyha nincsenek rendben a pénzügyeink, hogyha egészségügyi problémáink vannak. Mert mivel folytatódik Máté evangéliuma az 5. fejezetben, a hegyi beszéde és a boldog mondással. Minden egyes evangélistának az írása egy hatalmas prédikáció. Tehát ezért van az, hogy nem követik egymás Jézusnak a gyógyításai, beszédei, a Jézussal kapcsolatos események, nem feltétlenül követik egymást kronológiai sorrendben. És az egyik evangéliumban itt van egy történet, a másik evangéliumban ugyanaz a történet másutt van. Azért, mert mindegyik evangélista úgy szerkeszti meg az evangéliumát, ahogyan egy lelkész a prédikációját. Annak megfelelően, hogy mit akar hangsúlyozni, és mit akar megértetni a hallgatósággal. Most tehát az következik, hogy boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak, akiket az igazságét üldöznek, akikről hazugságokat terjesztenek, vagyis egy csomó tragédia, egy csomó erőtlenség követi ezt a sok-sok gyógyítást. Nem azt mondja Máté, hogy most akkor boldogok, akiket meggyógyított az Úr Jézus, hanem azok a boldogok, akik ennek ellenére örülnek és újonganak, mert a jutalmuk bőséges a mennyekben, mert a helyreállítás, a teljes helyreállítás ott fog bekövetkezni. Az, hogy erőtlenségben is itt lehetünk, és Isten gyermekei lehetünk, az az evangélium, az a kegyelem. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a kegyelmet, amelyet megtapasztalhattunk, és megerősít az, amikor tapasztaljuk, hogy határokat lépsz át olyan emberek életében is, akikről azt gondolnánk, hogy egyáltalán nincsen szükségük a hitre, hiszen megvan az egészségük, meg a pénzük, meg a hírnevük. És kiderül sorba, hogy üres az élet. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts bennünket, hogy erőtlenségünkben hozzád forduljunk, legyen bátorságunk átlépni azokat a határokat, amelyek még elválasztanak tőled. Segíts, hogy a naponkénti megtérés ne csupán egy evangélikus tan legyen számunkra, hanem minden vasárnapi, vagy akár mindennapi gyakorlat. Amen.